Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található a tegnapi és mai ószövetségi ige szakaszban a Bibliaolvasó kalauz szerint. Dániel próféta könyve 5. részének az első 12 versét olvasom, valamint a 23. verstől a 29. versig terjedő szakaszát. Tehát Dániel 5. részének első 12 versét, valamint a 23-tól a 29. versig terjedő szakaszát olvasom, leülve, nyitott szívvel hallgassátok meg. Bélsaccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Bélsaccár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országomban. Akkor eljött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Bélsaccár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Amikor azonban az anyakirálynő meghallotta, mint tanakodnak a király és főemberei, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné. Király, örökké élj! Ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod se legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme van, és olyan a bölcsessége akár az isteneké. Apád Nebukadnezár király, a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a jövendőmondók elöljárójává tette. Igen, a te apád, ó király! Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik. És képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat, és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dániel így szólt. Te király a menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd. És te bort ittál azokból, főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet és íratta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik. Mené, mené, tekel, upárszín. A szavak magyarázata pedig ez. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekel azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talál. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Akkor Bélsaccár parancsára Dániel bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Bélsaccárt, a káldeusok királyát. Isten szent lelke áldja meg ezeket a különleges szavakat, jöjjetek, őt hívjuk segítségül, hogy e szavak nyomán szívünk, lelkünk Isten dicsőségére gyümölcsöt teremhessen. Mindenható örök Isten, végtelen hálával köszönjük meg neked, hogy ismét itt lehetünk ebben a gyönyörű hajlékban. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket, és tudjuk, hogy nem hiába jöttünk, mert neked mondani valód van a számunkra. Könyörögve kérünk, segíts, hogy legyen nyitva a mi fülünk, értelmünk és szívünk. Hadd tudjuk megérteni, hogy mi az, amit éppen nekünk üzensz. Kérünk, segíts, hogy minél több ilyen élményben lehessen részünk. Mikor az ige és az ige hirdetés a mi dolgainkhoz szól hozzá, kérdéseinkre választ ad, tanácsol, vezet, fájdalmunkban vigasztal. Könyörögve kérünk, segíts, hogy ezeket ne is felejtsük el, és így vágyakozzunk mindig te hozzád a gyülekezetbe, mint akiknek szükségük van, mint akik rájöttek, hogy szükségük van arra, hogy te az életükhöz hozzászólj. Hálát adunk mindazokért, akiket elhoztál. Hisszük, hogy terved van mindnyájunkkal, akik most ebben az órában itt nálad vendégek lehetünk. Kérünk, ha te igéddel érints meg, ölelj magadhoz, lelkeddel áld meg az ige üzenetét. Ámen. Énekelt imádságunk a 274. ének harmadik verse lesz. 274. énekünk harmadik verse, csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Ez alatt, az ének alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek a parókia verandájára. Mi 274. énekünk harmadik versével imádkozzunk, csak légy egy kissé áldott csendben. Amellyel, Urunk, a szívünket keresi az imént elhangzottak mellett, a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszban van megírva, Pál kolossébeli gyülekezethez írott levelében a 4. fejezet 2. versétől a 6. verséig terjedő szakaszában, a kolossei levél 4. részének 2. versétől a 6. verséig terjedő részét olvasom. Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, lehet, hogy rajtam kívül valaki emlékszik még arra, hogy néhány hónappal ezelőtt egy vezető hír volt a médiában, hogy egy motoros mentő egy fájdalmas eseményről számolt be. Egy több halálos áldozattal járó balesethez kellett kivonulnia, ami itt Vác mellett a 2-es úton történt. Hatalmas forgalom volt, mint mindig, megállt az egész sor, ugye ott még a mentőautó is nehezen haladt, ő a motorjával hamar teljesen egyedül a helyszínre ért. És egy ilyen balesetnél természetesen mindig szükség van laikus segítőkre is, úgy is képzik egyébként a mentők személyzetét, hogy vonjanak be ilyenkor rendőr, tűzoltót, vagy éppen járókelőt, aki alkalmas. De hát ugye kérdés, hogy van-e, akit be lehet vonni? Ez az orvos ugyanis arról írt, hogy rengetegen jöttek oda a szakadó esőben a kárhelyre fényképeket készíteni. De a véres sérülteket megérinteni, segíteni, Mindössze ketten vagy hárman voltak hajlandók, hát ezért is született az ő írása, mert hogy megköszönte ennek a néhány embernek ott a világ nyilvánossága előtt, hogy ők nem fényképezkedtek, hanem segítettek. Természetesen borzasztó és sokkoló egy ilyen baleseti helyszín. De hát aki fényképezni odaáll, az akár meg is kérdezhetné, tudnék segíteni valamiben? Mégiscsak emberi életekről van szó. Furcsa világot élünk. Viszonylag gyakran találkozunk szembe a jelenséggel, hogy nincs mindig a megfelelő ember a megfelelő helyen. Idegenkednek az emberek a nagy felelősségtől, a komoly döntésektől. Ha esetleg el is vállalnak egy-egy komolyabb munkát, nem végzik teljes odaadással a feladatukat. Elkerülik az igazán veszélyes, kétesélyes helyzeteket. És vannak szakmák, amelyekben ezt éppen talán meg lehet tenni. Hiszen egy gyárban, ahol minden szakmából többen is dolgoznak, a bonyolultabb terméket talán megtervezi, legyártja valaki más. De ahol emberéletekről van szó, ott nem lehet mást keresni. Ott erre nincs idő. Miért is beszélek erről? Azért, mert mind a két igénk arról szól, hogy az evangélium hirdetése, az Isten jóságának a felvállalása pontosan ugyan ilyen feladat, aminél nincs idő és lehetőség mindig másokra mutogatni, majd ők helyettem elmondják, megteszik. Megfelelő emberek kellenek, akik nem szégyellik az evangéliumot. Akik nem is csak beszélnek róla, hanem aszerint is élnek. És ez köztudott róluk. Olyan emberek, akiktől lehet tanulni Krisztusról, akik nem szaladnak el a nehéz kérdések elől sem. Akik örömmel felvállalják a Krisztus hirdetését ebben az elutasító világban. Három pontba foglalva figyelünk az igék üzenetére. Az első pontunk így fog hangzani, Isten gyermekeit megtalálja a feladat. A második így, hogyan állhatunk készen küldetésünk teljesítésére. A harmadik pedig, milyen az Úr Jézushoz méltó kiállás. Isten gyermekeit megtalálja a feladat. Szolgálatra kész ember volt Dániel, akiről elsőként olvastam. Nagyon nehéz helyzetben élt egyébként, hiszen kitelepítették a hazájából, és fiatal korától kezdve egy bálvány imádó, ma úgy mondanánk, multikulturális társadalomban kellett élnie. Az ő könyve arról szól, hogy hogyan lehet megmaradni egy ilyen helyzetben is az Isten hívének. Újra és újra nehéz helyzetbe került emiatt, a hite miatt, a hozzá hasonló barátaival együtt, de felvállalták Isten iránti hitüket, és íme az Isten mindannyiszor ki is állt értük. Dániel ebben a pogány udvarban, amint hallhattuk, arról volt híres, hogy valami olyat tud, amit rajta kívül senki más. Pedig ott aztán igazán mindenféle népből és vallásból éltek értelmes tanult emberek. Mégsem akadt Dánielnek párja. Az anya királynő így nyilatkozott róla. Dánielben rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Íme Bélsaccár király tragikus helyzetbe hozta magát, és ettől megrémült. De ebben a helyzetben is volt valaki, akire lehetett számítani. Dániel nem maga ajánlkozott, hanem megtalálta őt a feladat, mert úgy ismerték, mint aki tud segíteni. És amikor megtalálták, nem vonakodott, nem menekült el, nem szerénykedett, hanem állt a feladat elében. Pedig királyokkal rossz hírt közölni, sohasem egy iridlésre méltó helyzet. Ő pedig pontosan tudta, hogy egy ilyen bálványimádó gonosz királynak az Isten csak valami rosszat üzenhet. Mégis vállalta. Mert tudta, hogy Isten éppen az ilyen helyzetek miatt vezette őt Babilonba. Neki az ilyen helyzetekben is helyt kell állnia, ha Isten a dolgokat úgy alakítja. Így hát elment a királyhoz, fizetséget nem várva, még csak el sem fogadva, mert Istent képviselte ezen a szörnyű helyen, ahol az Úrnak szentelt templomi kelyhekből egy féktelen mulatságon részegeskedtek, és bálvány szobrokat tiszteltek. Ment, mert tudta, hogy Isten kéri ezt tőle, és az ő Istenének nem akart nemet mondani. Tudta, hogy ha Istennel jó a kapcsolata, akkor bármi is éri a következőkben a királytól vagy bárki mástól, ő mégis biztonságban van. Még a halál sem árthat neki, ahogyan holnap majd olvassuk is. Isten kijelentette Bélsaccárnak, hogy ez a mulatozás volt az utolsó csepp a pohárban, mindennek vége. Nem lehet ilyen ostobán és tiszteletlenül viselkedni. Dániel ezt mind el is mondta a királynak. A világ ura megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. Nem lehet vég nélkül gonosznak és istentelennek lenni. Egyszer eljön a jogos ítélet. Dániel feladata tehát nem volt irigylésre méltó. Nehéz volt és rettenetes. Mégis nagyon jó, hogy elvállalta és megtette, amit ő tudott csak megtenni. Azért csak ő volt erre alkalmas, mert Isten rajta keresztül akart beszélni. És így az egész részeges pogány társaságot értesíthette. Jó lesz, ha vigyáznak, és átgondolják az életüket. Nagyon rossz bárkinek is ilyet mondani. De ha ezzel meg lehet menteni az illetőnek az életét, akkor mégis jobb beszélni, mint hallgatni, és végignézni, ahogy a másik ember elveszik. Jöjjön a második pontunk, hogyan állhatunk készen küldetésünk teljesítésére. A másodjára felolvasott igében Pál apostol a gyülekezet tagjainak küldetését hangsúlyozza. Elsőként arra figyelmezteti hallgatóit, hogy ne feledkezzenek el az imádság áldott lehetőségéről. Az imádságban legyetek kitartóak és éberek. Nagy téma az imádság témája. Mindenkinek van valami véleménye róla, noha sokszor nem vagyunk eléggé elszántak az imádkozásban. Talán úgy gondoljuk, hogy Isten nélkülünk is nagyon jól tudja, hogy mit szándékozik tenni, és mi úgy sem tudjuk őt befolyásolni. Hát ez egy elegáns református elvnek hangzik. Az Isten mindenhatóságát, az ő páratlan voltát ezzel ismerjük el, hogy mi porszem emberek úgy se tudunk el semmit hozzátenni. Csak hát ez mégiscsak egy féligasság, ez a dolog nem ilyen egyszerű. Igaz, hogy Isten nem szorul rá a mi tanácsainkra, és a mi kéréseinkre sem. Igaz, hogy ő pontosan tudja, hogy mit kell tennie. Azonban mégis arra tanít maga az Úr Jézus, és a Szentírók is, hogy ne hanyagoljuk el az imádkozást, hanem minél kitartóbban és odaadóbban gyakoroljuk. Mi lehet ennek az értelme? Miért kérjek, ha Isten enélkül is tudja, hogy mit szándékozik tenni? Kedves testvérem, alapvető tévedés rabja vagy, ha az imádságra, mint a kéréseid listájának a közlésére gondolsz. Sokan úgy értik, hogy az imádság nem más, mint a mi kívánságaink Isten elé tárása. Minél hosszabban, minél gyakrabban, hát ha végre meghallgat. De hát ebben a felfogásban Isten olyan, mint egy rossz szülő, vagy egy rossz uralkodó, aki tulajdonképpen nem tudja, hogy mit is kéne neki csinálni. Úgyhogy ha elég kitartó valaki, akkor azért rá lehet őt venni erre, arra, előbb-utóbb rájön, hogy hú, tényleg van ebben valami. Isten nem ilyen. Ő tökéletesen ismer minden körülményt, és azt is tudja, hogy mit fog ezek szerint tenni. De még mindig áll a kérdésünk, miért buzdít akkor imádságra? Nos, azért, mert az imádság az Istennel való kapcsolattartásunk egyik elmaradhatatlan oszlopa. Nem én vagyok benne a főszereplő a kéréseimmel, hanem Isten a főszereplő itt is. És a lényeg, hogy beszélgessünk, hogy megéljük vele a kapcsolatunkat. Gondolj bele, egy működő családban sem csak akkor beszélgetnek a családtagok, amikor kérni kell a másiktól valamit. Ha csak erre korlátozódik a beszélgetés, akkor sajnos már eléggé eltávolodtak egymástól. Viszont akit szeretek, azt engedem szóhoz jutni, nem csak én beszélek. Nem várom el, hogy mindenben az legyen, amit én akarok. Egyszerűen érdekel a másik. Jó vele együtt lenni, jó vele beszélgetni. Vágyom rá, és megteremtem a találkozáshoz az időt, az erőt, a lehetőséget. Lehet, hogy nincs is éppen semmi konkrét mondani valóm a számára. Mégis odaülök hozzá, és figyelek rá. Pál két jellemzőjét említi a gyülekezet imádságának. Hogy legyen kitartó, és legyen éber. A kitartás arra utal, hogy ne tegyük függővé az Istennel való beszélgetésünket az általunk látható eredményétől. Aki a megrendelését akarja Istennek leadni imádságban, és aztán azt tapasztalja, hogy Isten nem teljesíti azonnal a kéréseit, nagyon hamar megrestül, és azt mondja, nem működik ez a módszer, nem szánok én erre több időt. Testvér, ne csak az ajándék érdekeljen, hanem az ajándékozó is. Mondok egy egészen egyszerű dolgot, amit mégis sokszor elfelejtünk. Isten szeretete a legtöbb, amit kaphatsz tőle. A kívánságaitól teljesen függetlenül. És Isten az imádságban a maga szerető társaságát ajánlja fel nekünk. Aki imádkozik, az soha nincs egyedül. Annak valódi társasága az Úr Jézus. Szerető, megértő barát, védelmező, tanító a édesatya. Szóval kitartani az imádságban azt jelenti, hogy azt a szándékomat nem adom fel, hogy Istennel időt töltsek, hogy beszélgessek vele a dolgaimról, hogy együtt gondolkodjam vele az életemről. A másik jellemző az éberség. Nagyon érdekes, hiszen ha valaki az imádságába belealszik, akkor már nem imádkozik tovább. Nyilván az éberség az ahhoz kell, hogy arra tudjak figyelni, hogy milyen válasz érkezik. Tehát ebből is kiderül, hogy az imádság Pál apostol szerint sem egy egyoldalú dolog, hanem beszélgetés. Ne csak arra figyeljek, hogy én mit akartam Istennek mondani, hanem vegyem észre, halljam meg, hogy mit mond ő. A gyülekezet éber imádságban tudhatja meg, hogy mi az Isten szándéka ő vele. Kedves debreceni professzorasszonyunk Lenkeiné Semsei Klára a reggeli csendességet, igeolvasást és imádságot viccesen mindig így nevezte egymás között, mikor voltunk, hogy megyünk a reggeli parancs kihirdetésre. Fel is kelt reggel 5-kor, és jött, hogy reggel 6-tól Zsoltárt olvassunk és ima közösséget tartsunk, tanítványok és ő, a professzor együtt. Az éberség azért kell, mert az Istenre figyelés közben érthetem meg, hogy mi az Isten szándéka velem. Ez a parancs kihirdetés. Ezért hangsúlyozza Pál, hogy imádkozzon a gyülekezet az ige hirdetőiért is. Hogy Isten akaratát meg tudják érteni az ige hirdetők, és el is tudják azt magyarázni a gyülekezetnek. Mert a mi élő Urunk folyamatos kapcsolatra törekszik velünk. Mikor rágondolunk, az nem olyan, mint amikor bocsánat a hasonlatért egy régen meghalt szerettünkre gondolunk. Mert ott már csak az emlékeinkből élünk. Újra éljük azokat a régi dolgokat, amelyeknek sajnos már nincs az életünkben folytatása. Istennel nem ilyen a kapcsolatunk. Ő most ebben a percben is él. Most ebben a percben is szól hozzád. Általam. A Biblia szavait felhasználva. Ez pedig az Istennel való kapcsolattartásnak a másik oszlopa. És a kettőn tud megállni az ember a hitben. Egyik sem hiányozhat. Ahhoz tehát, hogy Isten alkalmas emberei lehessünk, akiket megtalál a feladat és el is végzik azt, kitartóan és éberen kell figyelnünk Istenre. És kérnünk kell őt, hogy segítse a tanítókat, az ige hirdetőket. De hát itt azért még egy dolog mindenképpen előkerül. Ha az ige hirdetőkért kell imádkoznunk, azzal együtt jár, hogy vegyünk is részt a gyülekezet alkalmain. Ne gondolja senki, hogy felesleges dolog a prédikációra figyelni. Nem az a lényege, hogy minden egyes ige szolgálatból valami olyat halljak, amit soha ebbe az életben még senki nem mondott nekem. Van, amikor ez teljesül, de még a legnagyobb tudású lelkészek sem biztos, hogy az évtizedek óta ige hallgatóknak minden alkalommal valami vadonatúj igazságot tudnának felfedni. Az ige hirdetésben az aktualitás a lényeg. Mi az benne, ami az én mostani hangulatomban, mostani helyzetemben nekem utat mutat, segít, vezet? Én mindig ezzel az izgalommal készülök és veszek részt olyan igei alkalmakon, amelyeken nem én szolgálok. Vajon mit fog az Isten az én életemhez hozzászólni? Ezért érdekes az ige hirdetés. Mert nem tudom előre, hogy miről lesz szó. De ami szól, az az Isten szava, és az én életemhez szól hozzá az Úr vele. Végül a harmadik pontunk, hogy milyen az Úr Jézushoz méltó kiállás. Pál leírja, hogy milyen viselkedéssel lehetünk Urunk alkalmas emberei a világban. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Ez a két csodaszép mondat azt jelenti, hogy nem az érzelmeinknek, a pillanatnyi hangulatunknak kellene uralnia a beszédünket, viselkedésünket, hanem inkább annak, hogy Isten szeretetével betöltekezve tudjunk mindig másokkal türelmesek, sorsuk iránt megértők és érdeklődők lenni. Nem magunktól, vagy magunkból. A mi erőnk, lelkesedésünk nagyon hamar elfogy. Egyedül abból meríthetünk elegendő erőt, ha Isten szeretetét átéljük és érezzük. Ha már nem kérdés a számomra Jézus Krisztus léte, szeretete és jelenléte, akkor tudok megnyugodni a saját izgalmaimat, sorsomat illetően. És akkor lesz erőm, türelmem és szeretetem arra, hogy más, nálamnál nyugtalanabb emberek gondolatait, gondjait magamra vegyem. Ezt írja le többek között Pál a Róma 8.19-ben így, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Lehet, hogy te is olyan vagy a saját környezeted számára, kedves fiatal vagy éppen felnőtt testvérem, mint amilyen Dániel volt Bélsaccár udvarában, hogy nincs más, akit az Isten elküldhetne. Mit teszel? Vállalod a küldetést? Segítesz? Vagy köszönöd, de nem kérsz belőle? Legtöbbször egyébként nem kér az Úristen nagy dolgokat tőlünk. Elég egy őszinte mosoly, egy érdeklődő kérdés, odafigyelés a másik válaszára, csak annyi, hogy emlékezteted az Úr Jézusra, nem hiába számítasz, tégy vele egy próbát. Pár perc figyelem, egy-két infó megjegyzése, és ebből kiderül, hogy a másik ember sorsa tényleg érdekel téged. Hogy nem csak kérdezel, de hallod a választ is. Na ez az, ami hiányzik a mai világban. Ez az, ami gyógyír. Krisztus örök szeretettel figyel rád. És arra szeretne megtanítani, hogy legyél te is irgalmának eszköze ebben a világban. Mit felelsz a hívására? Dániel ezt mondta az Úrnak. Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem. Állj az Úr rendelkezésére, legyél te is hasznos és boldog gyermeke. Amen.